mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai nap vendége itt a Trend FM-en Orlai Tibor. És azért így mondom, mert persze elmondhatnám, hogy közgazdász, kultúramenedzser, mondhatni, hogy a legjelentősebb magánszínház alapítója és vezetője, és mindmáig nagyszerű menedzsernek bizonyul, hiszen még mindig működnek. És hát én ezzel is akartam kezdeni, hogy manapságon sokan nem tudnak működni a hidegben, és majd erről beszélünk, de nem bírom megkerülni, mert ez is ide tartozik. Vagy hát gondolom ezt is akarják üzenni vele, vagy akarjátok, mert ugye tegeződtünk. Először is szervusz, jó estét!
Szervusz, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Na, jó itt lenni.
És jó, hogy itt vagy. Szóval megjelent az új Imás filmetek, és azt gondolom, hogy az jól jelzi, hogy mi a titok. Mert hogy annyi élet van benne, és olyan hangulata van, hogy azt gondolom, hogy erre van talán a leginkább szükségem a mindenkinek.
Igen, hát az új Imás filmünknek ugye az a szlógene, vagy az a címe, hogy voltunk, vagyunk, leszünk együtt önökkel. Ezt nem is mondom, hogy nagyon sokat gondolkodtam rajta, de volt egy olyan érzésünk valamikor az ősz kezdetén, hogy nagyon szükség van a nézők felé egy olyan üzenetet továbbítani, amelynek informatív tartalma van, művészi, és mégis valami együvé tartozást, mégis valami jövőképet mutat. Hát ugye rengeteg megkeresést kaptunk nézőktől, hallgatóktól, vidéki partnerektől, hogy most mi lesz velünk, hogy bezárunk-e, hogy mikor folytatjuk, vagy egyáltalán folytatjuk-e. És ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljunk, hanem nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a kérdéseket megelőzzük. Az Orlai produkció létéről szól ez az Imás film. Tehát arról, hogy igen, már van múltunk, közel 15 éves, van egy jelenünk, ami természetesen a Covid, a rezsiválság, a háború mellett és egy csomó egyéb gazdasági társadalmi körülmény miatt egy elég nehéz, bizonytalan állapot, és hogy akkor van egy jövőnk. És hogy mi ezt szeretnénk üzenni a nézőknek, hogy igen, mi tervezünk, jövőt is tervezünk, együtt, azzal az alkotóközösségével együtt dolgozunk, de nagyon fontos, hogy együtt a közönséggel. Mert hogy igen, mi a közönség nélkül nem vagyunk. A közönség nélkül nem létezünk. A közönség az, ami egyáltalán lehetővé teszi azt, hogy mi működhessünk.
Sőt, hát az értelme a közönség, hiszen különben persze jópofa dolog próbálni, de azért
a színházi előadás azért születik, hogy az megtalálja a közönséget. És szerencsére lekopogom, ha bár mondtad, hogy ne kopogjak az asztalon, de úgyhogy így kénytelen vagyok a saját tenyeremben.
Hát mutasd meg, hogy miért mondtam.
Tessék, parancsolni ezért. Így van. Tehát lekopogom, van egy pozitív változás az elmúlt két év után a közönség viszonyában a színházhoz, és egyáltalán a színházi élethez, ami még messze nem éri el, ahogy én szoktam mondani, az utolsó békeév 2019-nek a közönség érdeklődését, de egyértelműen egy nagyon erős tendenciát mutat arra, hogy a közönség egy jelentős része visszatér.
A kemény mag egyébként? Tehát azt lehet mondani, hogy a törzsközönség tért vissza?
Igen, a törzsközönség egy része igen, de én úgy gondolom, hogy a törzsközönség most át fog alakulni. Erről tudunk beszélni sok mindent, mert erről van egy elég határozott véleményem, hogy a Covid meg ez a jelenlegi helyzet bizonyos értelmi korszakváltást okozott a színházi világban, és ezt a korszakváltást a közönség oldaláról is érezzük. Tehát addig, ameddig a színház régebben erőteljesen az 50 pluszos közönségnek volt leginkább a szórakozási területe, ezek a bekövetkezett elmúlt időszaki nagyon nehéz helyzetek, indirekt és direkt úton is ezt a közönségbázist átalakították. Tehát láthatóan az idősebb közönségnek egy jelentős része még mindig nem mer színházba járni. Még mindig bizonytalan, részben a járványveszély miatt, részben pedig egyértelműen a rezsi és a rezsivel összefüggő anyagi létbizonytalanság miatt. Talán azt is mondhatom, hogy van egy jelentős változás a közönség viszonyával.
Ez azt jelenti, hogy akkor megszólítottatok egy új korosztályt.
Én ezt így nem mondanám, hogy megszólítottunk egy új korosztályt, mert az azért nagyon nehéz megszólítani egy új korosztályt.
Főleg,
de nyilvánvalóan fontos, és azok a bemutatók, amiket most ebben az évadban, egy visszafogott évadot tervezésben csinálunk, ezek a bemutatók azért nyitnak a 30 pluszos közönség felé is, teljesen, tehát nagyon fontos, hogy ez a közönség is bázis közönséggé váljon.
Ne feledsz, hogy csak az jutott eszembe, hogy azért az előadások között nagyon sok olyan előadás van, és erről te sokkal inkább tudsz majd beszélni, ami, hát hogy mondjam, az 50 pluszosak problémáival foglalkozik. Szerelmi életével, és hát mondjuk nagy sztárokkal, tehát ezért valószínű másokat is érdekel a probléma.
Az 50 plusz, sőt aztán így fogalmaznám, hogy 60 plusz inkább, az, amivel mi mindig is foglalkoztunk, és a jövőben is szeretnék foglalkozni, az nagyon lényeges, és ez nagyon fontos információ, hogy azért ez nem csak a 50 meg a 60 plusz közönséget érdekli. Mert ugye itt egy jelentős korosztálynak a szüleiről van szó, akikkel együtt élnek, vagy egy háztartásban, vagy külön háztartásban, de együtt élnek, és például a Jaj Nagyi, az kimondottan egy ilyen generációs kérdést vizsgál, egy unoka és egy nagymama viszonyát. Vagy például a Mezitlába Parkban, ami ugye a januári bemutatónk lesz, az pedig az anya, szülő nyilván a meglévő szerelmi szál mellett nagyon, nagyon fókuszál a mindent meghatározó, nagyon erős, domináns anya szerepére. Tehát ezek a kérdések úgy gondolom, hogy generációs kérdések, és ezek sokkal szélesebb közönség réteget érintenek. Az idős korosztálynak a problémáival igenis kell foglalkozni. Tehát ezt mindig, amióta a produkciós iroda létezik, azóta mi ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és ezen nem is szeretnék változtatni.
Hát hiszen fontos, mert a fiatalok is jó eséllyel lesznek idősek.
Hát egyrészt, meg a másrészt pedig, amiről beszéltünk, hogy hát tudni kell, hogy kell az idő, vagy nem is, hogy tudni kell, mert nyilván ez nem a színházból fogják megtudni, de ezek helyzetek, amelyeket a mindennapi életben, hát a szüleink, a nagyszüleink generációval, hogy tartsuk a kapcsolatot, hogy próbáljuk őket segíteni az ő nehézségeiken, hogy próbáljuk emberként a betegséggel, az öreg az idővasfogával, az egyedülléttel, a magánnyal kapcsolatos problémákat feloldani.
De hogy pozitívan is hozzájunk azért.
Ez pozitív, én azt gondolom, nagyon pozitív.
Azt gondolom, hogy egyáltalán, hogy elfogadják fiatalon azt, hogy idősen is lehet szerelmesnek lenni, hogy idősen is lehetnek az embernek olyan vágyai, amire egyébként nagyon sok fiatal úgy tekint, hogy hát akkor az már mindegy. Igen. Nem mindegy.
Igen, ez valóban így van. Én erre emlékszem, amikor én olyan egyetemista voltam, és akkor én arra gondoltam, hogy 2000, úristen, az milyen messze lesz.
Ó,
40-es éveim közepén voltam 2000-ben, és hogy gondoltam egyetemista koromban, hogy úristen, milyen öreg, vén, trotty leszek én már addigra. Na hát ezt akkor azért 2000-es évek elején ezt nem így éreztem.
És sőt, most hát akkor álltál a nagy színház alapítás előtt.
Igen, pontosan, ez abban időszakban volt, zajlott. Szóval, hogy ez nagyon változik az embernek a hozzáállása a korhoz, és egyáltalán a generációs problémákhoz. Jelenleg a mi társadalmunkban, Magyarországon úgy érzem, hogy ez egy nagyon erőteljes probléma.
Hogyha belegondolunk, és megint csak kérem, hogy ne feledd szavad, ugye volt ez a magyar cím, az volt, hogy a szomszédnője mindig zöldebb, a Walter Matthau-val, meg a Jack Lemmonnal a főszerepben, meg hát nagyszerű női partnerekkel. Na most én azt érzem, hogy körülbelül ez a 40 év lemaradás van, vagy 35 év lemaradás van a probléma felvetéssel kapcsolatban.
Hát sok mindenben érződik ez, igen. Tehát van egyrészt egy lemaradás, egyrészt van egy időkerék visszafordítás, másrészt itt nem szabad elfeledni, hogy most egy olyan helyzet van Magyarországon, ami a 60-as évek elejére utal. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor még volt olyan, hogy szénszünet. Volt olyan, hogy bezárnak, nincs tanítás, ez nincs, az nincs.
Hiánycikk van az üzletben.
Hiánycikk van az üzletben, nem lehet ezt kapni, azt kapni, nem lehet pótolni, vagy az, ami most például, csak egy példát mondjak, ami hát nem egy általános probléma, de azért probléma, az, hogy ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy most elhatározom, hogy veszek egy gépkocsit, akkor bementem egy szalomba, és általában maximum 2 hónap múlva ott volt az a gépkocsi, amit én kiválasztottam.
Már 90 után.
Igen, hát természetesen. Most gyakorlatilag 1-1,5 évre igazolják vissza az új gépkocsi igényeket. Na most ezek teljesen új dolgok, vagy én emlékszem arra, amikor az én édesanyám, ugye közeledik a Mikulás, vagy közeledik az ünnepek, a karácsony, hogy a Mikulás előtti napokban minden hajnalba korán reggel elment, és sorba állt hajnaltól, hogy banánt, mandarint, vagy narancsot szerezzen, és legyen otthon nekem meglepetés Mikulásra. Na most ezek ugye a mai fiataloknak elképzelhetetlenek, amikor bemegyünk a szupermarketba, és nem tudom, mennyien termék dömping van, vagy akár ha különböző finom csokoládé fajták. Hát én arra emlékszem, hogyha én egy gyerekkoromban kaptam egy tábla nemesebb csokit, akkor azt körülbelül 3-4 hétig beosztottam, hogy abból jusson minden napra, vagy legalábbis nem is minden napra, de 2 naponta, mert az egy olyan kincs volt. Na most ma egy tábla csoki egy fél nap egy gyereknek. Tehát nagyon sok változás van, és ezek a dolgokban egy csomó dolog visszajön. Ezekkel meg kell tudni küzdeni, és ez nagyon új a mai társadalom egy jelentős részének, hiszen egy jóléti társadalomban nőttünk föl. A mai korban aztán végképp a rendszerváltás után ugye árudömping volt. És most ez nagyon nagy mértékben változni fog, 2 oldalból.
Már egyébként is változott.
Tehát de nagyon sokat, persze.
Döbbenetes, hogy nagy áruházak, amelyek úgy épültek direkt, hogy ilyen gigaméretűek legyenek, és megszoktuk, hogy ott ezek a gondolák dugig vannak különböző termékekkel, most azt látom, hogy lerekesztik a felét, és üresek a polcok.
Hát persze.
Döbbenetes egyébként.
Ez 2 dolog. Egyrészt részben áru feltöltési probléma van, részben pedig keresleti probléma van. És én ugyanezt látom most.
Meg energia ár probléma van, hogy ne kelljen fűteni akkora területet.
Igen, természetesen, de én ugyanezt látom a színházi világban is, hogy most jelenleg sokkal nagyobb a kínálat, mint a kereslet.
Tehát most ilyen nagyon erős versenyt éreztek egyébként? Tehát?
Van, abszolút van. Abszolút van egy versenyhelyzet a különböző színházak között. Pont azért, mert a közönség, az a közönség, aki színházba jár, az kevesebbet megy színházba. És ez 2 oldalról érzékelhető. Egyrészt, hogy szinte minden színház jóval kevesebb előadást tűz ki, mint amennyit mondjuk akár 2018-2019-ben kitűzött. Tehát például egy új előadásból 2018-19-ben, amikor bemutattunk egy előadást, általában simán 4-5-öt lehetett az elkövetkező 3-4 hónapba kitűzni. Most 3-nál nem merünk többet kitűzni. És ugyanígy a régóta repertoár levő előadásokból a havi 2-3 előadás az abszolút ment. És most nem megy. Tehát maximum 1-eket tűzünk ki. De ezt jól ábrázolja, hogy mondjuk nekünk 2020 január, mert ugye az még az utolsó béke január volt, a 2020 januárban körülbelül 33 előadásunk volt a Belvárosi Színházban. Idén 16 vagy 17 lesz. Azért ez jelentős csökkenés.
Ez lefeleződött gyakorlatilag.
Hát ez lefeleződött. Tehát ez jelentősen mutatja, hogy változik, és ez nem csak nálunk van így. Ez több színházban is így van.
Na most egyébként még annyit szeretnék, mert már érintettük ezt a kérdést, de hát ugye az Orlai produkciók azok lesznek. Voltak, vannak, lesznek, ezt hirdetitek. És mikor jöttünk fel, akkor is azt mondtad, hogy ti meg fogtok tartani minden előadást. Ezt ígéritek.
Hát természetesen kivéve a betegség jön.
Világos, de
hát azzal nem tudok mit csinálni. De maradnak el sajnos.
De fűtés lesz.
Igen, hát lesz, így van. Tehát kevesebbet játszunk, de az de számolunk, hogy le. Hát reméljük. Ezt kimondani ma, hogy teltház, hát ez nagyon nehéz. Ugye ez is egy változás. Tehát addig, amíg a 2018-19-20 elején, ha nem volt telt ház az egy ilyen döbbenet volt, hogy mi az, hogy nincs telt ház. Az elmúlt évben, amikor szinte nem volt olyan előadás, amelyikben félháznál több volt.
Az első időben talán ez volt az elvárás, hogy két széket kihagyni, úgy kellett
jó, ültetni. De az most nem arról az időszakról beszélek, mert ugye az a 2020 ősze volt, de hát az egy teljesen más helyzet volt. Azt mondjuk.
Örültetek, hogy legalább ki lehetett
nyitni. Az mondjuk nem is érdemes azzal így foglalkozni, mert az egy abszurd időszak volt. Hát most már tavalyi évadról, amikor már nem volt ez a megszorítás, hát akkor se volt félházaknál, a legsikeresebb előadásnál sem volt több. Na most ez azért egy elég jelentős probléma volt akkor, fenntartani, működtetni, egzisztenciát biztosítani a hozzánk tartozó alkotóknak, színészeknek és háttérembereknek. Ez nagy kihívás volt. Na most odáig eljutottunk, hogy sokkal jobb házakkal mennek az előadások, majdnem mondhatom, hogy a legtöbb előadásunk telt házzal megy. Tehát ezzel az oldallal jelenleg nincs probléma.
Tehát fele előadás, de telt házzal tud menni.
Igen, fele előadás, de telt ház, vagy mondjuk 60%-a előadás, fogalmazunk talán így, mert a január az mindig egy extrém hónap, ami összefügg a karácsonnyal, a karácsonyi bérletünkkel, a Mikulás nappal, amiről talán még lesz lehetőség.
Sőt, akarok beszélni.
De ez változott. Tehát aztán egy lényeges változás, ugye a mi életünkben a tájelőadások az egy nagyon fontos része volt a szakmai életünknek. Mondhatom azt, hogy a legtöbb előadás fele-fele arányba játszott vidéken és Budapesten. Na ebben van aztán a legnagyobb változás. Jelentősen lecsökkent a tájelőadások száma.
Itt az ok egyébként kettős, tehát egyrészt az van, hogy a többszörös ráadásul.
Nem is kettős, sokkal többszörös. Ugye van egyrészt az, hogy egy csomó befogadó helyszín bezár.
Igen, ez a primer probléma.
Ez a primer probléma, nagyon sok bezár. És ami még szomorúbb, hogy nem is csak január-február, hogy eredetileg szó volt, hogy van olyan, aki a fűtési szezon végéig azt mondják, hogy nem nyitnak ki, április 15. Például nem mondok neve, de például egy Pest közeli nagyon jelentős kisváros esetében. Több ilyen van. Ez az egyik. A másik ok az a vidéki előadásoknak a költségeinek a drasztikus megemelkedése. Tehát ugye nem szabad elfelejteni, hogy ahhoz, hogy egy színházi előadás utazzon, ugye van egyrészt egy előadás költséghalmaz, de azt a díszletet, jelmezt, stábot le is kell juttatni vidékre. Tehát sikerült eljutnunk odáig, hogy mondjuk egy nagyszínpadi, relatív nagyobb díszletes előadásnál Debrecenben, Nyíregyházára, tehát ilyen messzebbi helyekre 400 000 forintig felmegy az utazási költség. Ami, bemondom, van díszlet, és van a stáb utaztatása. Na most ezek irgalmatlan számok. Tehát akkor hozi ön még magának az előadásnak a költsége, meg a jogdíj, és ez olyan ár, amiért sokszor vidéken egész egyszerűen nem lehet már eladni az előadásokat.
Mert ugye ez azt jelenti, hogy minimum 1500-2000 forinttal meg kell emelni egy árat ahhoz.
Az a minimum. Az a minimum. Hát ez egy
az eredetihez képest.
Hát ez durván, ez az, ami eddig egy utazási költségbe, vagy szállítási költségbe 150-200 000 volt, az most 300-400 000 lett. Durván ennyivel lehet kalkulálni. Mert itt nem csak az van, hogy a benzinár emelkedés, hanem ezzel arányosan egy csomó indirekt költség is bejön. Miért érinti még nagyon? Egyáltalán a díszletköltség. Hát a díszlet ugye az ugyanolyan fa, meg ugyanolyan kvázi építőanyag, mint amit tudunk, hogy milyen áremelkedés van az építőanyag területén. Tehát ezek mind a színházat súlyosan érintik, hát arról meg végképp nem beszélve, hogy a színház azért rezsifogyasztó, lévén, hogy azok a lámpák, a világítás azért az pénzbe kerül, tehát az sokszorosát fogyasztjuk el egy előadás során áramból, mint amit egy normál háztartás elfogyaszt, tetejébe ugye a cégekre emelt áron. Ezek mind jelentős kérdések, de emellett persze az is felmerül problémaként és kérdésként, hogy hát mi a kulturális hatalom viszonya a kultúrához? Tehát mi az a kapcsolati rendszer, ami jelenleg a hatalom és a kultúra jövője szempontjából, vagy hogy állnak hozzá? És itt azért itt el kell, hogy mondjam, hogy a környező országokban én nem nagyon hallottam olyat, hogy kulturális intézmények bezárnak. És nálunk meg bezárnak, és nem csak befogadó helyszínek, hanem működő színházak is. Na most én bevallom őszintén, nyilván én a saját székemből beszélek, én arról nem hallottam volna, hogy a kosárlabda bajnokság, vagy a kézilabda bajnokság, vagy a vízilabda bajnokság leáll a téli hónapokra.
Bár egyébként, és azt hiszem, hogy most mindjárt fel kell függesztenünk a beszélgetést, mert jönnek a hírek, edzések.
Hát edzések.
Folynak már... olyan körülmények között.
Hát azt tudjuk, persze, nyilván, mert azzal tudnak spórolni. Na de hát itt ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az, szóval, hogy van? Tehát, hogy hol a kultúrának a társadalmi helyzet, hol a társadalmi megítélése? Hogy viszonyul hozzá? És nyilván, amikor a hatalom viszonya, az a kisember viszonyát is meghatározza a kultúrához.
Most ez lesz a végszó, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Orlai Tiborral, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.